Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Tizenöt óra van. Az irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atyám, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Szentek, szentéletű emberek.
Ricsi Szent Katalin szűz domonkos apáca. Firenzében született 1822-ben, meghalt Prátóban 68 éves korában, 1590. február 1-én. Eredeti neve Szandréna volt. Szülei Ricsi Péter Ferenc és Bonza Katalin a legelőkelőbb toszkánai arisztokrációhoz tartoztak. 4 éves volt, amikor meghalt az édesanyja. Nagynénje és egy bencés kolostor apátnője nevelték fel a kolostor falai között. Itt ízlelte meg az Istennek szentelt élet boldogságát. Apja azonban férjhez akarta adni, csak nagy nehezen sikerült őt erről lebeszélnie. 12 éves korában belépett a prátói domonkos nővérekhez, és fölvette a Katalin nevet. A Szent Vince zárdában Timót atyai nagybátyja volt a gyóntatója, akinek útmutatásával helyesen igazodott el a lelki élet útvesztőiben. Alig lépett be a kolostorba, megbetegedett, és éveken át sokat szenvedett. Bámulatos hősiességgel viselte bajait, egyesült a szenvedőmesterrel, Jézus Krisztussal. 19 éves korában újonc mesternő lett, majd elöljáró helyettes, s ami ritka, 30 éves kor előtt már elöljáróvá választották. Mindannyian felismerték rendkívüli jámborságát. Életéből különösen 3 szembetűnő vonás rajzolódik ki, szigorú vezeklése, a tisztító helyen szenvedő lelkek iránti szeretete és a szenvedő Krisztussal való bensőséges kapcsolata. 20 éves korától kezdve minden csütörtökön déltől péntek estig elragadtatásban élte át Krisztus kínszenvedését. Megkapta Krisztus 5 szent sebét, valamint a tövis korona lenyomatát a fején, később pedig misztikus eljegyzésének a gyűrűjét is. Ezek nagy szenvedéseket okoztak neki. Többször megtörtént, hogy vér öntötte el testét, mint az üdvözítőre mért ostorcsapások őt érték volna. Szenvedéseit és fájdalmait a halottakért ajánlotta fel, imádságaival együtt. Isten megmutatta neki, hogy akiért imádkozik, vajon ott van-e a tisztító helyen. Mindezek nagy feltűnést keltettek a kis prátóban. Valósággal tódultak oda az emberek, ami megzavarta a kolostori életrendjét. Ezért álhatatosan imádkozott, hogy jelenései szűnjenek meg. Isten meghallgatta kérését, és még 30 évig csendesen vezethette kolostorát. Levelezett a Rómában élő Néri Szent Fülöppel. Őt bizonyára sokan ismerik a róla vetített film kapcsán, és a mondása is ismerős, legyetek jók, ha tudtok. Szerették volna látni egymást, de ez lehetetlen volt akkor a klauzúra miatt. Ekkor Katalin megjelent Néri Szent Fülöpnek Rómában, beszélgettek anélkül, hogy plátói kolostorát elhagyta volna. Ezt bilokációnak nevezzük, amikor valaki egyszerre két helyen van jelen. Csodálatos dolog, természetes úton megmagyarázni nem lehet. Néri Szent Fülöp öt társával együtt eskü alatt bizonyította, hogy ez megtörtént. Elragadtatások nélkül is egyre nőtt a híre. Fiatalok, öregek, bíborosok, papok és világiak jöttek hozzá a legkülönfélébb ügyeikkel, hogy tanácsot és segítséget kérjenek tőle. 1590-ben halt meg, 68 éves korában. 1732-ben 12. Klemens pápa boldoggá, 1746. június 29-én 4. Benedek pápa szentté avatta.
Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus Caritas a nemzetközi szolidaritás jegyében humanitárius segítséget juttatott el az ukrán katolikus Caritasnak a lakosság megsegítésére. 32 áramfejlesztőt, valamint 10 millió forint támogatást, közölte a szervezet. A közlemény szerint a villamosenergia hálózatot ért háborús károk és támadások következtében Ukrajna több térségében súlyosbodtak az áramellátási nehézségek. A tartós hidegben a gyakori áramszünetek veszélyeztetik a fűtést, a vízellátást és a mindennapi élet alapvető feltételeit. A segélyszállítmányt Zagyva Rihárd, a Katolikus Caritas országos igazgatója személyesen adta át, jelenlétével a gyors, célzott segítségnyújtás fontosságára kívánta felhívni a figyelmet a téli vészhelyzeti időszakban. Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények lelkipásztorainak tartottak értekezletet az érseki papnevelő intézetben február 12-én. A nap folyamán előadásokat hallgattak és aktuális feladatokról beszéltek a résztvevő iskola lelkészek. Lóci Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke arról beszélt, hogyan találhat és hogyan mutathat reményt a pap az iskolákban. Mint mondta, követhető, hiteles, megszólítható és a hagyományok megtartása mellett innovációra nyitott papokra van szükség. Olyanra, aki többet lát bele a gyerekbe, mint amit ő maga elhisz magáról. Ismeri a diákokat és azok családjait, észreveszi a nehézségeiket és szükség esetén megfelelő szakemberhez, pszichológushoz, mentális segítőhöz tudja irányítani a gyermekeket. Hangsúlyozta, hogy a közvetlen kapcsolat kialakítása a legfontosabb, hiszen lehet, hogy a diákok elfelejtik azt, amiről az órán tanultak, de soha nem fogják elfelejteni azt, hogyan érezték magukat a pap jelenlétében. A kormány már 228 bringa park létrehozására adott támogatást, ebből mintegy 160 el is készült, mondta az Aktív Magyarországért felelős államtitkár Mezőkövesden a város új pumpapályájának átadásán. Révész Máriusz ismertette, az idei évre kiírt pályázat keretében újabb 42 kerékpáros park kialakítását támogatják. Hangsúlyozta, a kormány kiemelten kezeli az aktív életmód feltételeinek javítását, mert fontos, hogy az emberek odafigyeljenek az egészségükre. Megjegyezte, mire a 228 sportpálya elkészül, a beruházások összértéke meghaladja a 10 milliárd forintot. Megnyílt az országos vérellátó szolgálat második állandó véradó pontja a Pécsi Forrás üzletközpontban. A szervezet mai közlése szerint az új helyszín megnyitásával az országos vérellátó szolgálat célja tovább erősíteni a térség vérellátásának biztonságát és állandó, könnyen elérhető véradási lehetőséget biztosítani a lakosság számára. Sikeresen zárult az Eötvös Loránd Tudományegyetem konzorciumi vezetésével működő Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium és az Erdélyi Digitális Tudománytár közös projektje, amelynek keretében több százezer oldalnyi erdélyi magyar sajtóanyag vált kereshetővé és hosszú távon megőrizhetővé korszerű digitális technológiák alkalmazásával, közölte a Felsőoktatási Intézmény. A közlemény szerint a felek célja az volt, hogy a történeti erdélyi sajtóforrások digitális feldolgozását új szintre emeljék, és egyúttal hozzájáruljanak a magyar nyelvű kulturális örökség korszerű kutathatóságához. A Profili Alapítvány 124 millió forintos támogatásával új, speciális mentőautó segíti az országos mentőszolgálat munkáját, közölte a Mészáros csoport. Magyarországon elsőként áll szolgálatba az országos mentőszolgálatnál egy kifejezetten extrém súlyú, illetve testméretű betegek biztonságos szállítására és ellátására kifejlesztett mentőgépjármű. Az egyedi felépítménnyel rendelkező jármű hiánypótló hazánkban eddig ugyanis az extrém súlyú és testméretű betegek egészségügyi szállítása a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság bevonásával, eszközeivel és járműveivel zajlott. Végül az időjárásról. A felhő átvonulások mellett általában több órás napsütésre számíthatunk. Az északkeleti csücsökben maradhat legtovább felhős az ég. A délnyugati tájakon egy-egy zápor is előfordulhat. Az északnyugati szelet Nagy területen élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul. Estére 0 és plusz 6 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Tudás, jövő, innováció. Add le a jelentkezésed február 15-ig, és válaszd az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet. EGRI és Jászberényi képzéseinken hagyomány és jövő kéz a kézben jár. Technológia és kreativitás. Egerben indul az új mesterséges intelligencia mesterképzés. Mérnöki precizitás és vezetői szemlélet. Jászberényben pedig műszaki menedzserképzésen is megalapozhatod a jövődet. Képzéseinkkel kapcsolatos bővebb információk a felvi.hu és az uni-eszterházy.hu weboldalon találhatók. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned!
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban a házasság hete kapcsán a keresztény szentségi házasság megéléséről beszélget Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az EKKE Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Habil Szűcs Zoltánnal, az EKKE pedagógiai kardékánjával, és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológiai Intézet adjunktusával. Műsorunk a 2025. február 28-ai adásunk ismétlése.
Nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, beszélgető társaimat, Annát, Ritát és Zoltánt. Minden esztendőben, februárban a házasság hetét ünnepeljük, de nem csak februárban és nem csak a házasság hetében fontos a házasságról, a keresztény házasságról beszélni, és a keresztény házasságnak az értékeit újra és újra átgondolni, hanem azt gondolom, hogy ez minden alkalommal nagyon fontos, főleg abban a világban, amiben most benne élünk, ahol megtapasztaljuk, hogy minden olyan időlegesnek tűnik, olyan átmenetileg, kapcsolatok szűnnek meg, barátságok szűnnek meg gyorsan, vagy éppen ellenkezőleg gyorsan köttetnek a média, az internet segítségével kapcsolatok, amik aztán utána olyan gyorsan mennek szét a kapcsolatok, ahogyan létrejöttek. Úgyhogy talán érdemes néhány gondolatot megfogalmaznunk a keresztény házasságról, és mindenek előtt, mielőtt átadnám nektek a szót, akik gyakorló keresztény házaspárok vagytok, mindenek előtt azt kell elmondanunk, hogy katolikus egyházunkban a házasság is egy szentség, és ennek a szentségnek a kiszolgáltatója nem a pap vagy nem a diakónus, hanem itt a felek, amikor egymás felé fordulnak, gyakorlatilag ők szolgáltatják ki a szentséget. A pap, mint egy tanúja, mint egy elismerője, az egyház áldását átadója ennek a szertartásnak. És itt nagyon fontos, hogy katolikus egyházunk az egyértelműen és világosan leszögezi, hogy az életre szóló szövetségről van szó, ami egymás boldogítására, gyermekek vállalására és nevelésére szolgál, és tulajdonképpen már a Biblia első sorai megalapozzák a keresztény házasságot, nem jó az embernek egyedül, alkossunk mellé hozzáillő társat. Hogyan gondolkodtok ti a keresztény házasságról, és mennyiben láttok többletet, pluszt abban, hogy keresztény hívőként élitek az életeteket, és itt természetesen Zoltán és Rita, mint házaspár vannak jelen, de Anna is házasságban élő, aki szintén majd el fogja mondani saját tapasztalatát.
Közülünk szerintem nekem könnyebb dolgom van, tehát Ritával mindenki velem, és ez sokat elmond olyan szempontból, hogy hát a házasság, és különösen a keresztény házasság az munka. Tehát most, amikor nagyon sokféle kampány van a médiában, és most a házasság hetéről van szó, akkor ott is szerintem nagyon helyes, hogy azt mondják, hogy hát nem eldobni, hanem megjavítani, mert hogyha valaki úgy beszél a házasságról, hogy ott soha semmilyen ellentét nincsen, vagy egy rossz szó nem hangzik el, az lehet, hogy az egyik fél az nem mond rossz szót, a másik pedig nem úgy érzékeli. Szóval igazából, hogyha az ember úgy fogja föl, hogy ez munka, és hogy ebben nagyon sok energiát kell befektetni, és folyamatosan meg kell újulni, és dolgozni kell rajta, akkor, és mellé teszi még azt, hogy ez életre szól, tehát, hogy ez nem egy próbaszerencse történet, akkor látja, hogy ez mennyire komoly. Viszont nekünk hatalmas nagy előnyünk van keresztényeknek, hogy hát az Úristen felé tudunk fordulni, és hogy ő az, aki ugye egyben tudja tartani ezt a házasságot. Tehát akkor, amikor az ember egy esküt tesz, akkor pont az, hogy az emberi létnek az egyik eleme, hogy képes olyan dolgot is elképzelni, amelyeket ő nem lát. Tehát egy olyan társadalom, egy olyan szerződést kötni, ami igazából nem egy papíron megíratott szerződés, hanem a másikkal megkötetett szerződés, és hát ehhez jobban meg rosszban is tartja magát. Nyilván, amikor ugye halljuk ezeket a szöveket jobban, rosszban, betegségben, egészségben, akkor általában az ember, amíg nincs egy ilyen helyzetben, addig nem tudja elképzelni, hogy ez milyen. Tehát abban a pillanatban, amikor benne vagy egy ilyen helyzetben, akkor tudod elképzelni. De én át is adom a szót.
Én is azt hangsúlyoznám, hogy a házasság az igazából tényleg egy döntés. És erre kell emlékeztetni magunkat nap mint nap, hogy én így döntöttem. És nagyon érdekes, hogy tényleg ez a mostani felgyorsult világban egyre inkább jellemző, hogy úgy gondoljuk, hogy hát az ott szó, az nem sokat számít, akkor még így gondoltam, most máshogy gondolom, akkor még így döntöttem, most máshogy döntök. Tehát ilyen szempontból romboló szerintem az, ami most divatosnak tűnik a mai társadalomban. Viszont az is nagyon érdekes, hogy az sem garancia, hogyha valaki, nem tudom, évekig, évtizedekig együtt van valakivel, és csak utána döntenek úgy, hogy házasságot kötnek, és az sem garancia, hogyha valaki néhány nap után házasodik. Mi szinte ebben a második csoportba tartozunk olyan szempontból, hogy igazából néhány hét után történt a lánykérés, és fél év után már házasok is voltunk, ennek már tavaly volt 20 éve, hogy ez így alakult, és én is hangsúlyozom, hogy nem szabad, tehát úgy ugye a közösségi médiának még ez egy ilyen nagy hátrány, hogy azt látjuk, hogy mindenki habos-babos, gyönyörű rózsaszín, szivárványos, unikornisos házasságban él, de nyilvánvalóan nem a nagy veszekedéseket, ről a videókat és a képeket teszik ki az ablakba, hanem egy ilyen feltupírozott valóságot. Nem biztos, hogy az nem valóság, mert lehet valóság egy vidám kép a férjünkkel, akkor is, hogyha előtte mondjuk veszekedtünk, vagy utána veszekedni fogunk. De igazából ez egy érdekes dolog még, hogy ott, amikor valóban megkötjük a házasságot, akkor nem tudhatjuk, hogy mi vár ránk, és egyébként ezt a Bíró László püspök atya mondta is nekünk, hogy ti még ezt nem tudjátok, hogy milyen nehéz lesz, ami egy kicsit furcsa hangzott így az esküvőnk napján, egy ilyen jó kívánság akkor, de teljesen így vissza gondolva teljesen igaza volt, hogy ez igazából, ahogy a gyerekvállalás is, szerintem az is egy tipikus példája ennek, hogy amikor az ember elképzeli, milyen lesz a szülőként, milyen lesz, amikor megszületik a gyerek, amikor neveli a gyereket, azt úgy képzeli, hogy ott is minden nagyon-nagyon könnyen fog menni. Hát ez azért sok szempontból is vannak nehézségek a gyereknevelésben is, de szerencsére vagy nem szerencsére. Ezt nem tudja előtte feltétlenül az ember. Minden esetre a gyerekvállaláshoz hasonlítható nehézségek vannak a házasságban is.
A döntéshez kapcsolódnék én is, és főleg úgy, hogy amikor mi megbeszéltük igazából a férjemmel, hogy összeházasodunk, akkor még jó ideig ezt nem tudta a környezetünk. De valahogy mi ugyanúgy viselkedtünk, mintha már jegygyűrűt viselnénk. És azt gondolom, hogy akár ez is nagyon jól megmutatta számomra azt, hogy tényleg bízhatok benne, hagyatkozhatok rá, és ő is bízhat bennem, és hagyatkozhat rám. És milyen érdekes ez, hogy nem beszéltünk össze, és nem is így lettünk tudatosan kiválogatva, de mi februárban találtunk egymásra, nagyon régóta ismertük egymást, már egy évtizede is talán, és áprilisban döntöttünk úgy, hogy házasodunk, és szeptemberre tűztük ki a lakodalmunkat, és tavaly a 25-et meg is ünnepeltük. Pontosan azért lakodalommal, mert én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezt ünnepeljük, és felmutassuk, és láttassuk. És ez nem elsősorban mi kettőnkről szól, pontosan azért hívtuk el a barátainkat, mert azt gondolom, hogy 25 év házasság nagyon-nagyon sok segítséggel valósul meg. A szomszédnak a segítségével és elnézésével, a szülőknek a támogatásával, a testvérek szeretetével, akár az egyház papjainak a támogatásával, több atya ott volt nekünk is, így baráti körből is, és munkatársaink. Tehát, hogy szerintem ez nagyon szépen megmutatta azt, hogy 25 év házasságot csak úgy lehet végigvinni, hogyha az a támogató közeg és közösség ott van velünk. De az, hogy akár a nehézségek idején is nekem a férjem rendszeresen felemlegette ezt, hogy elhagyja anyját és apját és feleségéhez ragaszkodik, és hogy neki mindig ez volt a válasza, amikor én haragosabb voltam, és hogy mindig kinyilvánította, hogy mellettem áll. És pont a tegnapi napon beszélgettünk erről, mert mi nagyon ünnepeljük a házasság hetét, és nagyon mindig boldogok vagyunk ettől, és mindenféle módot megragadunk rá, hogy ünnepelhessük, hogy tényleg mennyire fantasztikus ez, hogy a gyermekeinket is szerintünk azért tudtuk úgy nevelni, ahogyan végül is már majd, hogy nem felneveltük őket, 16 éves a legkisebb, mert mindig érezték, hogy mi vagyunk egységben. Nagyon-nagyon szeretjük őket, nagyon fontosak az életünkben, nagyon örülünk, hogy vannak, de hogy alapvetően mi házaspárként voltunk mindig a legerősebb szövetségben ebben a családban. És én azt érzem, hogy ez megtartó erő a gyerekek számára is. Thank you.
De a házasság, mint szentség, nagyon jól beleilleszkedik a többi szentségnek a rendszerébe, és nagyon érdekes, amikor olyanok jönnek keresztény házasságot kérni, ahol az egyik fél nincs megkeresztelve, ilyenkor megfelelő engedély birtokában meg lehet tartani az esküvőt, a házasságkötést, de én a 25 év során, amióta lelkipásztorként találkozok leendő házaspárokkal, ilyen esetben azért mindig szoktam mondani, hogy próbáljuk meg azt, hogy mielőtt a házasságkötésre sor kerülne, nyilván, hogyha megfelelő idő áll a rendelkezésre, akkor a illetőt készítsük fel a keresztelésre. És ugye most már sokkal könnyebb vagy egyszerűbb formában működik ez, hiszen eleve rendelkezés, hogy amikor felnőttet keresztelünk, akkor a keresztség, a bérmálkozás és az eukarisztiával való találkozás az egyszerre történjen, és nagyon megható történetek vannak, amikor a jászberényi szolgálati helyemen elsősorban eljöttek, ősszel jelezték, hogy következő nyáron esküvő lesz, és akkor ezt a lehetőséget felajánlottuk, és elfogadták, hogy elkezdtek jönni a közösségbe, és a keresztelésre való felkészítést azt nyilván összekötöttük már a jegyes oktatással, és nagyon sok olyan házas pár volt abban a másfél évtizedben, amikor a Jászberényben plébános voltam, akik ott ismerték meg egymást még jobban, pontosan azáltal, hogy mondhatom így, hogy szakszerű módon házas hétvégét végzetteknek a segítségével, játékokkal, találkozókkal. Elmondtuk azt, hogy hát mit is jelent az, hogy keresztény házasság. Van egy szentség, de az működik, hogyha az ember is hozzáteszi magát, és hogyha te meg vagy keresztelve, és szoktál gyónni, és jársz szentmisére, és áldozol, és hogyha a házasság szentségét kéred, akkor gyakorlatilag ennek a hét szentségnek majdnem mindegyikét birtokolod, és mindig szoktam mondani az állandó diakónusainknak, hogy ők pedig mind a hetet birtokolják egyszerre, hiszen egyházi rend és házasság szentsége is együtt van, ami pedig már tényleg egy igazán tökéletes kegyelmi állapot. Mit tudnátok javasolni 20-21 néhány esztendő utáni házasságban megélt évek után azoknak a fiataloknak, akik lehet, hogy most kevesen vannak, de mégis szeretnének igazi keresztény házasságban élni. Van-e olyan jó tanács, amit el tudtuk mondani azoknak a vallásukat gyakorló és akár most bennünket hallgató fiataloknak, vagy az ő nagymamájuknak, hogy ők mit adjanak át jó tanácsként az unokának, hogyha egyházi esküvőt terveznek, és hogy mi legyen ez a plusz számukra, túl azon, hogy egy nagyon szép ceremónia zajlik a templomban, ami belső értéket is tud adni.
Szerintem nagyon fontos az, hogy ne egyszeri alkalomban gondolkodjanak. Nagyon jó volt ezt hallgatni, hogy egyfajta folyamattá válik, akár a jászberény gyakorlatot emlegetve is a házasságra való készülés. Én azt gondolom, hogy nekünk ugye házas a legnagyobb gyermekünk, 26 éves most, és már mindjárt 2 éve házasodtak össze, és mindig kérdezi is a környezetünk, és a tágabb ismeretségi körünkbe is visszatérő kérdés, hogy és jól vannak, és mindenki olyan izgatottan kérdezi, tehát, hogy egyrészt szerintem szurkolnak az emberek ennek az egész dolognak, de mindig, mintha egy picit csodálkoznának is, vagy azt várnák, hogy egyszer nem lesz a válasz. És azt gondolom, hogy például az ő döntésüket nagyon-nagyon nagyban segítette azt, hogy ugye ők is rendi gimnáziumban jártak, hogy a környezetükben több barátjuk, több felsőbb évfolyamos fiatal már eleve tartotta a kapcsolatot egymással, tehát eleve egy közösséget alkottak, és aztán, amikor odaértek életkorba, ők meglépték ezt, és meghozták ezt a döntést. És én azt gondolom, hogy ezek a pozitív példák segítenek, erősítik ezt az egészet, és most már ugye az ő pozitív példájuk is erőt ad sokaknak, és én nagyon hiszek ebben, hogy közösséget alkotva, közösségben tömörülve tényleg sokkal, sokkal könnyebben meg tudnak maradni, jó tanácsot fognak kapni. Mert ugyanígy az én keresztlányom vele is, ahogy leültünk, éppen ott volt neki is a férje, és szinte olyan ilyetten mondták el 20 éves fiatalként, hogy náluk van olyan a kollégák között, akinek most éppen megszületett a gyermek, nehézségük van, kicsit eltávolodtak egymástól, és hogy van olyan kollégájuk, aki szinte beszéli rá a hűtlenségre azt a felet, aki ott velük együtt dolgozik, mert hogy ennek ez a rendje, és miért kéne tűrnie, miért kéne kitartania, és sokkal inkább afelé viszi, és azt erősíti meg benne, hogy nem kell megmaradnia sem a házasságában, sem a hűségben, és hogy ne az apaságát élje meg, vagy menjen haza, vagy pont kapaszkodjon össze a feleségével, és igyekezzen családdá válni, hanem valami nagyon ellentétes erőt, és rám is ez azért volt nagyon nagy hatással, mert láttam az ő ijegységüket is ebben. Hogy mennyire rossz ezt hallani, ezt látni, és hogy nem tudod, hogy meg tudod-e védeni ettől. Úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes a hasonszűrűek társaságát keresni, és elhangzott a házas hétvége is, mi magunk is vettünk részt ilyen felkészítésen, tehát már párként támogatva ugye a leendő házasulandókat, és valóban én is azt láttam, hogy nem garancia nagyon sok együtt töltött idő sem, az sem, hogy mi nagyon ismerjük egymást, nagyon tudjuk, hogy ez az egész milyen lesz. Nem tudjuk, hogy milyen lesz. Ezért nagyon fontos a kegyelem és a megtartó közösség.
Illetve én vagyok az ellenpélda Novák atya gondolatai kapcsán, ugyanis amikor megismerkedtünk az Olival, ugye, mint mondtam, nagyon gyorsan kiderült, hogy össze szeretnénk házasodni, és mindenképpen szeretnénk egyházi esküvőt, és nem azért, mert hogy sokkal szebb templomban esküdni, mint máshol. Viszont én nem voltam megkeresztelve, mert hogy katona lány vagyok, katona az édesapám, és hát egyszerűen ő nem, tehát nem volt olyan, nem volt lehetőség. Egyébként neki, ők nem is voltak szigorúan vallásosak, a szüleim. Édesanyámat gyerekkorában vitte az ő édesanyja, de hogy nem voltak igazán jó tapasztalataik sem az egyházzal, sem az atyákkal kapcsolatban egyébként, amennyit így sikerült kihámoznom abból, amit a szüleim elmondtak. Tehát én nem voltam megkeresztelkedve, úgyhogy én vagyok a példa arra, hogy kaptunk áldást arra, hogy így is összeházasodjunk. Viszont ennek is megvolt a szépsége és romantikája, hogy én ugyanúgy végigmentem ezeken a folyamatokon, a felkészülésen, és amikor megszületett az első kisgyerekünk, akkor vele együtt keresztelkedtem meg. Tehát ugyanez a folyamat, ez nálam is egy kicsit eltolódva talán, de nálam is helyet kapott egyébként. És hát igen, igazából szerintem csak a példa, tehát hogyha arra gondolok, hogy ugye nekünk már felnőtt lányunk van, illetve ugye egy 15 éves fiunk, és hogyha erre gondolok, akkor igazából tényleg a példa az, amivel ugye rá tudjuk vezetni őket arra, hogy milyen fontos egy házasság, egy keresztény házasság, és hogy milyen fontos szerepe van ezeknek az elveknek, amiket az egyház is val ezzel kapcsolatban.
Én nekem van egy meggyőződésem, hogy a keresztény katolikus embernek sikeresnek kell lennie a közéletben is, és itt a siker, ez úgy gondolom, hogy olyan szempontból is fontos, mert akkor ott is példát tud mutatni, és hogyha azt látják, hogy ő sikeres vezető, de lehet egy sikeres bolti eladó, de lehet sikeres futballista, és hogyha akkor látják, hogy neki van egy olyan családi háttere, ahol ő boldog, és szentségi házasságban él, akkor ez egy jó példa lehet. De hogyha ezzel szemben mi csak megpróbálunk eladni egy terméket, hogy jaj, de jó, de igazából az nem vonzó, vagy nem minden aspektusát fejtjük ki, tehát nem beszélünk arról, hogy igen, vannak nehézségek, de mi ezeket így tudjuk ugye kiküszöbölni, akkor az viszont nem egy hiteles történet, és egyáltalán nem lehet vonzóvá. Tehát az egyház az mindig rendkívül sikeres volt abban, és most is arra törekszik, és kell törekednie, hogy az adott kornak megfelelően kommunikáljon, és adott kornak megfelelően próbálja ugye a házasságot is népszerűvé tenni. Tehát az őszintesség az mindig rendkívül fontos, mert hogyha valaki úgy gondolja, hogy amikor belép a házasságba, nem fog nehézségekkel találkozni, akkor ez nyilván nem valós. Úgyhogy ilyen szempontból igen, úgy gondolom, hogy a hitelesség, és az is, hogy itt is az ember azért igen merjen szembe menni a világgal. Tehát, hogy addig, amíg mondjuk a társkeresés is gyakran az algoritmusok segítségével, applikáció segítségével történik, és tudom én, 5 másodperce, vagy nem tudom mennyit van eldönteni, hogy balra húzod, vagy jobbra húzod, és szimpatikus-e valaki. Hát egy autót se lehet egy kinézetre venni. Nem, hogy, és akkor nyilván látjuk, hogy az egész már nem arról szól, hogy egy társat ugye hosszú távra. Hát ezzel kell szembe menni, de úgy, hogy közben felmutatjuk az értékeinket, és hogy ezt vonzóvá tesszük, mert ha csak azt mondjuk, hogy ne tedd, akkor az nem lesz hatásos, úgy gondolom.
Nagyon szépen köszönöm ezeket a gondolatokat, és azzal szeretném befejezni, hogy Ferenc pápa sok-sok esztendővel ezelőtt, ha jól emlékszem, jegyes párok előtt, fiatal házas párok előtt beszélt, és azt mondta, hogy nyilván lehet vita köztetek, nyilván lehet zsörtölődés, legyen egy olcsó étkészlet, amit aztán a földhöz vágtok olyankor, de, ahogy a Szentírás is tanítja, mondta a Szentatya, ne nyugodjon le a nap haragotok felett, hanem béküljetek meg estére, és újra éljétek meg azt a szeretetet. A keresztény házasság, én is úgy gondolom, ugyanúgy, mint az egyházi rend állapotában való hivatás megélése, az nem olyan, amit egyszer a szentelésben, vagy egyszer a házasságkötésben kaptunk egy nagy kegyelmet, és aztán az kitart 50 évig, vagy 100 évig, hanem azért minden nap küzdenünk kell, és minden nap kérnünk kell a Jóistent, és persze természetesen nekünk is vele együtt kell munkálkodni ebben, hogy akár a egyházi hivatást, akár a házasságra való meghívást azt be tudjuk teljesíteni. Ehhez kívánok nektek is nagyon sok örömet a következő 15-20-25, meg ki tudja még hány esztendőben, és mindazoknak a kedves hallgatóknak is, akik házasságban élnek, hogy találják meg újra és újra, akárhány év után is egymásban Isten szeretetét, amellyel megteremtett bennünket. Megköszönöm a beszélgetést Annának, Litának és Zoltánnak, a kedves hallgatóknak pedig a megtisztelő figyelmet.
Kedves hallgatóink! Elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Habil Szűcs Zoltánnal, az Egyetem Pedagógiai Kar dékánjával, és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológiai Intézet adjunktusával beszélgetett. Műsorunk a 2025. február 28-ai adásunk ismétlése volt. A műsort Koleszár Krisztián szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
Szent Háromság, egy Isten, hadd lássuk már szívedet, szeretetet mindig vezet, hozd meg velünk.
Yeah.